Krisztus szeretetével köszöntök mindenkit, akik bekapcsolódtatok ebbe a mai istentiszteletbe, akár helyszínen, akár pedig online. Kívánok mindenkinek további sok áldást, jó egészséget, a betegeknek gyógyulást, az egészségeseknek oltalmat. A római levél tanulmányozásával folytatjuk a Biblia tanulmányunkat. A mai szolgálatnak a címe előretolt helyőrség, és a római levél 7. rész 7. verstől 13. versig terjedő szakaszát fogjuk olvasni és tanulmányozni. Így hangzik Isten igéje. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn, szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. De a bűn a parancsolattól ösztönzés kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzés kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mi volta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Amen. Eddig Isten igéje. Hát nem mondom, hogy a legkönnyebb ige szakasz a Bibliában, amit felolvastunk, sőt a 7. rész is a római levélben. Hát komoly dilemma elé állítja a keresztényeket, akik úgy mélyrehatóbban próbálják tanulmányozni a Szentírást. Először is azért, mert itt a ige szakaszban is láttuk, hogy fordul Pál apostolnak a fogalmazása, és elkezd egyes szám első személyben fogalmazni. Majd később még megrázóbb dolgokat mond a 7. fejezet következő verseiben, magáról is, pontosan az egyes szám első személyben való kommunikációjában. Kérdés az, hogy Pál magáról beszél-e? Magáról írja ebben a szakaszban, hogy törvény nélkül élt? Hogy testi? Hogy bukdácsolva cselekszi a bűnt? Nem képes jót tenni? Magát nyomorultnak érzi, 24. versben majd látjuk. Ha magáról írja Pál, akkor melyik állapotáról? A megtérése előtti állapotáról írja? Vagy hát a keresztény állapotáról írja. Azért azt gondolom, hogy ez nem jelentéktelen kérdés. Hogy hogyan gondolkodjunk, mire számítsunk? Hogyan gondolkodjunk a keresztény életünkről, ha Pál ilyen lesújtó módon nyilvánít véleményt a keresztény életről, a keresztényekről? Arról beszél? Vagy másról? Ha mégsem a saját állapotáról ír, akkor kire gondol? És miért egyes szám első személyben fogalmaz? Lehetséges válaszok következők. Látjátok kivetítve is. Az első, hogy Pál valóban magáról ír. A második, hogy Izraelre gondol. A zsidóságra. A harmadik, hogy Ádám és Éva esetére, bukására céloz, vagy utal, vagy azt arról tanít. Vagy a negyedik, Pál magát is beleértve az egész emberi nemről szól és ad kijelentést. A felolvasott szakaszban a 9. vers és a 10. versnek az első fele a következő megállapításokat teszi. Az első megállapítás. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. A második. Belépett a parancsolat az életembe. Életre kelt a bűn. Én pedig meghaltam. Ez a négy dolog, amit megállapításként Pál apostol tesz. Na nézzük végig a lehetséges variációkat, és akkor valószínűleg, hogy okosabbak leszünk, és megértjük, hogy valójában Pál apostol kiről és miről is szól, kíván szólni ebben a szakaszban. Ha Pál magára gondolna, akkor utalhatott volna a kisgyermekkorára, amikor még ugye nem ismerte a törvényt. Majd a törvénnyel való találkozása 12 éves kora és utána következő pár év, amikor a törvény ismeretére tanították a zsidó gyermekeket a bármicó után. Akkor azt mondja, na akkor ez az a korszak lenne Pál életében, amikor találkozott a törvénnyel. Majd jön a tinédzserkori lázadás időszaka, amikor szembesül a törvényszegéssel és a törvényszegés miatti halállal. Az elbukással. Nem valószínű ugye sem, mert azért annyit tudunk már a zsidóságról és a akkori szokásokról, hogy egy zsidó gyermeknek az apja egészen picin gyermekkorától kezdve tanította az igét, tehát abban nőtt fel. Lehetetlen volt, hogy egy zsidó családban, főleg egy olyan komoly, olyan a törvény komolyan vévő zsidó családban, mint amilyen Pálé lehetett, hogy egészen pici gyerekkortól kezdve hallja az igét. Tehát nyilván van a törvénnyel, ő már nem 12 éves korában a lázadó korszaka belépési pontjánál találkozott, hanem korábban. Tehát akkor ezt el kell vetnünk. Valószínűleg, hogy nem lehet az, hogy Pálról szóljon, mert ő nem volt törvényismerete nélkül való. Tehát ez a megállapítás már rá biztosan nem lehet igaz. Már az első megállapítás sem lehet igaz így egyértelműen rá. A másik lehetséges válasz, hogy Pál ugye a megtérés előtti farizeusi állapotára utal, amikor tudta a törvényt, de nem ismerte a törvényt. És öntelt, felfúvalkodott volt, és ugye azt mondja, ne kívánni ezzel a parancsolattal találkozott, tehát a törvénytábla utolsó parancsolata, a második törvénytábla utolsó parancsolata, a tizedik parancsolat, a ne kívánt parancsolata szembesült, és bűnismeretre jutott, és ezáltal elérte őt a halál, hogy elveszett állapotban van. Igen, ám csak Pál apostolnál nem olvasunk ilyet. Hogy ő a damaszkuszi úton, a Jézussal való találkozás előtt bármilyen módon is eljutott volna a bűnismeretre. Ő nagyon is öntelt volt, és önteltségében üldözte a keresztényeket. Ő nagyon is meg volt győződve, hogy jó úton jár. Tehát Pál apostolnak ebből a szempontból akkor a megtérés előtti állapotára sem utalhat, amikor ezeket az igéket lejegyzi. Aztán, ha Izraelre gondol, akkor gondolhatott Izraelre ebből a szempontból úgy, hogy amikor a zsidó nép Egyiptomban volt, még törvény nélkül volt, nem ismerte a törvényt, majd kivonult a zsidó nép Egyiptomból, elérkezett a Sinai Hórebhez, ott vette a törvényt, találkozott a törvénnyel, majd a pusztai vándorlás idején törvényszegővé vált, és akik engedetlenek voltak az Isten igének, azok meghaltak mind a pusztai vándorlás idején, tehát akkor ebben az értelemben Izrael lenne az, akiről szól Pál apostol. De hát ez sem lehetséges, mert egyrészt a zsidó nép Egyiptomban sem volt törvény nélkül, hisz minden zsidó ember ismerte a noahita törvényeket, amely minden ember számára ki volt terjesztve. Tehát valamilyen módon törvényismerő volt. Ez egyik. A másik, meg nem mondhatjuk azt, hogy a pusztai vándorlásban azoknak halálával, akik engedetlenek voltak abban az időben Istennel szemben, megszűnt volna az engedetlenség a bűnnel kapcsolatban, vagy a törvényekkel való kapcsolatban, és a halál meghalt volna mindenki, aki engedetlen volt. Tehát ebből a szempontból azt kell mondjuk, hogy így Izrael sem vonatkoztathatjuk. Aztán nézzük, ha Ádámra érti Pál ezeket a szavakat. A törvény nélküli állapot Ádám esetében megfelel annak a korszaknak, amikor megteremti Isten az embert, és még nem adja neki a tiltó parancsolatot, a jó és rossz tudása fájával kapcsolatosan, tehát még nincsen parancsolat, de van az érintetlenség. A parancsolat belépése, amikor ugye már megismeri a parancsolatot Ádám, az az, amikor Isten mondja, hogy a kert minden fájáról lehetsz, de a jó és rossz tudás fáját tiltom tőle. Ez a tiltó parancsolatnak megjelenése. Aztán a következő pont, amikor a sátán hamis csalásra felhasználja Isten parancsolatát, és ezáltal felkelti a kívánságot az emberben, és rossz cél felé kezdi terelni, hogy vétkezzen, és a rossz célfelé a törekvés a bűn megcselekvésébe torkollik, Ádám életében majd ez vezet ugye a halálhoz, az ítélethez. Aztán a következő utolsó lehetséges válaszunk, és azt gondolom, itt érünk el oda, amire Pál gondolhatott. Ez pedig az, hogy Ádám, Pál és az egész emberi nem az, akire gondolt itt az apostol. Először is. A törvény nélküli élet megfelel a paradicsomi állapotnak, amikor még Isten nem adta a tiltó parancsolatot. Ez volt az, amikor az egész emberiség, ugye Ádámban, még törvény nélkül volt. Aztán a következő lépcső, amikor a teremtő a tiltó rendelkezést elmondja, kinyilakoztatja, hogy a kert minden fájáról lehetsz, de a jó és rossz tudás fájáról nem ehetsz, mert különben meg kell halnod. Ekkor lép be a parancsolat az ember életébe. A parancsolattól ösztönzés kapott, vagyis életre kelt a bűn, a sátán, aki már ott tolálkodott az Édenkertben, várva a kedvező alkalomra. A sátán ravasságával a tiltó parancsolatot felhasználva felkeltette a vágyat az emberben annak áthágására. Teljesen megfelel annak, amit itt Pál apostol mondott. A bűn megcsalta az embert, ahogy Éva a bukás után fel is ismerte, mert így szólt, amikor Isten számon kérte, hogy miért tetted, azt mondja, a kígyó szedett rá engem. Megcsalt engem a kígyó. Az 1 Mózes 3.13-ban. Majd a következő ponton a rossz kívánság, mint a bűn előszobája lelepleződött az ember életében a nekívánt 10. parancsolat által, beszél erről Pál. Ez a parancsolat az Édenkertben még úgy hangzik el, hogy nem ehetsz. Ez azért van így, mert ugye a második törvénytárban utolsó 10. parancsolat az, hogy nekívánt, ez így hangzik. Ez azért van így, mert még az ember nem értette volna nekívánt, mert nem ismerte a gonosz kívánságot. Tehát hiába mondta volna neki Isten, hogy nekívánt a fát, mert nem is tudta, hogy miről van szó. Azt tudta, hogy nem ehetsz. Tehát akkor ez úgy hangzik a tiltó parancsolat, még hogy nem ehetsz. Később már ez a tiltó parancsolat, a 10. parancsolatban úgy hangzik, hogy ne kívánd, mert már az ember ismeri a gonosz kívánságot, amely rossz cél irányába kényszeríti, vagy készteti az embert a bűnös természete által. Ugye Mózes első könyve, második rész, 16-17. Versében olvassuk, hogy ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, ez nagyon fontos, ezt mondta először. És nagyon nagy tanulság, majd a későbbieknél ezt jegyezzétek meg, amikor még folytatjuk ennek a igének a kibontását. De a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel, róla lesz következménye, meg kell halnod. A 10. utolsó parancsa pedig így hangzik a Mózes második könyve, 20. rész 17. versében. Ne kívánt fel a barátod házát. Ne kívánt fel a barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé, ugye itt a gonosz irítségre vonatkozó tiltásról beszél a Szentírás. A parancsolat megszegése okozta Ádám, így az egész emberi nemben a halálnak a térnyerését. Legvalószínűbb tehát, hogy Pál apostol erre gondol. Ádám, az egész emberiség, Izrael, Pál, mindenki egybe van zárva Ádám örökségébe. Ő maga is. Az egyes szám első személy ennek szól, hogy azonosulok. Én magam is Ádám örökségében vagyok, szükségben vagyok, megváltásra szorult ember vagyok. A zsidóság mind megváltásra szorul. Az egész emberiség megváltásra szorul. És mondja Pál, én nem kívülről prédikálok, hanem egy vagyok közületek, akik felé szolgálok. Erről vonatkozik tehát az egyes szám első személy. Nem kell azonban azt gondolnunk, hogy ez Pál apostol megtérése utáni állapotára vonatkozna. Tehát, hogy ő egy ilyen bukdácsoló, szerencsétlen, állandóan bűnbe vergődő, erőtlen, hitetlen, folyamatosan a kívánságok kötelékének rabságában élő ember lett volna. Erre vonatkozóan semmilyen dolgot nem látunk a Bibliában, még csak feljegyezve sem, sőt, éppen ellenkezőleg nagyon komoly példaadó életet élt Pál apostol olyan módon, hogy elmondta, hogy ahogy én követem a Krisztust, no, kövessétek ti is úgy. Tehát ilyen szinten az ő szolgálatának nagyon fontos alapköve volt a Krisztusban a példaadás, a hitelesítő jel, az ő élete. Tehát nyilvánvalóan nem a megtérése utáni állapotról van szó, épp így érthetjük a, meg majd, amit következő alkalommal tanulmányozunk, a 7. rész 24-es versétől a 25-ös versen együtt, a felkiáltás, amely minden megtért újjászületett ember háladása, felkiáltása is egyben. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítéltesből. Ugye ez az ádámi állapot, a bűnös állapotnak, a romlott állapotnak a felismerése, a szembesülés az elveszettséggel. És azt mondja, hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Ő az, aki megszabadít bennünket. Ez már a megtérő, az újjászületett, a hitre jutott hívő embernek a hálaadása, a felkiáltása, aki mindezeken a felismeréseken, amelyről Pál beszélt, végigmegy, és megismeri a megváltóban, Jézus Krisztusban a szabadítás csodálatos ajándékát. Két kérdés hangzik el a szakaszban, a 7. versben és a 13. versben. Egy picit foglalkozzunk ezzel is. És Pál prédikálta a kegyelem evangéliumát, és ezzel szemben megvádolták őt, hogy megveti a törvényt. Hogy a törvény számára nem fontos. És általában föltetetnék két kérdést, amire Pál apostol válaszol ebben a levélben. Az első kérdés, a 7. rész 7. versének első fele, mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Tehát ha elolvassuk a szakaszt, akkor egyáltalán a törvény az bűnös? Mert hát rá kényszeríti az embert arra, hogy vétkezzen, és maga a törvénynek a megcselekvés, a törvény szerint van élet, az már az elveszettségünkhöz fog vezetni bennünket? Pál apostol világosan válaszol erre, hogy távol legyen, hogy dehogy is, hát hogy gondoltok ilyet. Itt a kérdésben úgy is fogalmazhatnánk, a törvény bűnös, azaz a törvény a bűn gyökere. Arra gondolsz, Pál, hogy Isten parancsolata bűnös, így elvetendő? A másik kérdés a 13. versben van, akkor a jó lett halálommá? Így mondhatnánk ki, amennyiben a törvényt jónak tartott Pál, akkor azt tanított, hogy Isten parancsolata okozza a halált? Hát mert végül is ezt is gondolhatnánk, hogy a parancsolat, és akkor gondoljatok bele, ha a parancsolatot így tekinti a keresztény ember, így ebből a szempontból érti az evangéliumot, akkor elveti az egész Ószövetséget, meg még sok minden mást. És el fog tévedni. Volt is, van is ilyen irányzat. És mint ahogy mondtuk, mindkét kérdésre Pál apostol kategórikusan, ugye, ahogy a Kálai fordítja, hogy távol legyen. Dehogy is. Hát félreértetek. Krisztus evangéliuma nem erről szól. Krisztus evangéliuma nem tesz érvénytelenné a törvényt, sőt a názáreti Jézus tanításában sem olvasunk ilyet, hogy ő érvénytelenítené a törvényt. Mondja is a hegyi beszédben a Máté 5:17-től az Úr Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Majd amikor a parancsolatokat értelmezni szeretnénk, akkor az értelmező, rendező elv a názáreti Jézus tanításában a szeretet parancsa. És az Ószövetségnek az igéit is csak a szeretet parancsának az rendező elve alapján fogjuk jól érteni. És nem félreérteni. A szeretet parancsa a Márk evangéliuma 12:29-20-as versében így hangzik, 29:30-as versében, bocsánat, Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, hajad Izrael, az Úr, ami Istenünk egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Majd a 31. versben a második ez, ugye amely nem kisebb az elsőnél, mondja a másik Máté evangéliumában az Úr Jézus, szeress fele barátodat, mint magadat, nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Tehát azt mondja az előző versben, hogy a kis parancsolatokat is be kell tartani, itt meg megmondja a nagy parancsolatot, amelyhez igazítva van minden kicsi. A szeretet parancsa. Ez nagyon fontos. akkor, hogyha szeretet parancsához igazítjuk az Isten rendelését, törvényét, akkor nem leszünk kegyetlen ítélkezők. És törvénykezők sem. Ugye ebbe estek bele a zsidók. Jézusnak ezért volt velük konfliktusa. Mert azt mondja, kútbe esik az állatod, megmented? Kihúzod? Azt mondják a zsidók, hát persze. Akkor azt mondja, én ne segítsek egy béna emberen, aki itt szenved már hosszú évek óta? Én ne segítsek rajta? Azt mondja, el vagytok tévedve. A szombatnapi parancsot fölébe helyeztétek a szeretet parancsának, ami a nagy parancsolat. Hát az alapján érted meg a többit, hogy az Isten a szeretetet tanítja, az Isten iránti szeretetet, és ebből fakadóan, ami ebbe össze van kapcsolva, a fele barátod iránti szeretetet. Hát el vagytok tévedve. És milyen borzasztó, amikor emberek ilyen módon kegyetlenül bánnak a másikkal. Ítélkeznek, magukat szentebbnek, igazabbnak tartják, és a másikat megvetik. Megvetni nem csak szavakkal lehet. Csak mondok valamit. Te azt mondod, hogy fölveszed a injekciót, mert beoltatod magad a koronavírus ellen. A másik, mert úgy gondolja, hogy nagyobb hívő, mint te, nem mond semmit, csak így rád néz. Vagy fordítva. Aki még nem döntött el, mert még vívódik, mert még bizonytalan, mert tényleg aztán itt az ég adta a világon mindent lehet hallgatni, meg olvasni, aki ezzel tölt az idejét. Javaslom, imádkozz inkább, és figyelj a Szentlélekre, az Isten békességére. Meg lehet, hogy néhány hozzáértő embert is érdemes meghallgatni, aki itt is hozzá, nem csak mindenféle sületlenséget összehord. No, de ez csak egy aktuális probléma, nyilván számtalan ilyen dolog van. Az egyik így csinálja, a másik úgy csinálja. Ha ebből valaki magának szentséget kovácsol, a másikkal szemben, tehát különbnek tartja magát, már elvétette. Már nem a nagy parancsolat szellemében tölti be Isten igéjét. Hát éppen erről beszél Pál apostol, meg maga az Úr Jézus is, ugye a farizeusokkal való konfliktusában többször ebben ütközik. És Timóteusnak Pál szintén mondja a 1 Timóteus 1.5-7-ben, a parancs célja pedig tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Hát ez a parancs célja, azt mondja. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik azt sem, nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Tehát fogalmuk sincs, hogy miről van szó. És Pál ezért mondja egyébként alapvetően, hogy törvény jó. Sőt, azt mondja a belső emberem szerint, ezt majd alig várom már, hogy oda elérjünk, gyönyörködöm Isten törvényében. Tehát mondja ezt az új szövetségi apostol, a pogányok apostola. Mert nem a törvény okozta a bűnt, hanem a bukott természetből fakad az, mely következménye aztán a halál. Ez pedig visszavezet bennünket az Édenkertbe, ahol belépett a bűn az ember életébe, és a hitszegés így nyert az emberiség felett hatalmat a halál. Most feltettem a kérdés, hogy de most akkor hogy jön ide a helyőrség? Mindjárt megmondom. Most jön. Tehát mit is tanít a Szentírás itt a bűnnel kapcsolatosan? A Róma 7.5-ben, korábban az előzőre tanulmányozott szakaszban ezt olvastuk, mert te szerint éltünk a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt. Majd itt a fölolvasott szakaszban, a 8. versben, majd a 11-esben olvasunk egy nagyon fontos kijelentést, de a bűn a parancsolattól ösztönzés kapott, tehát nem fordítva, tehát nem a parancsolat bűnös, hanem a parancsolat által kapott valami, ami megvolt már. Mi volt meg az Édenkertben? A sátán. Ő volt a bűn embere, a bűn. A személy, ő hordozta a bűn, maga az átok, a bűn, a vétek. Ő jelen volt. És ösztökélve érezte magát, mikor a parancsolat elhangzott, hogy na itt a lehetőség, hogy ugyanúgy, mint ő, maga lázadásra csábítsa az embert, amelyről nagyon jól tudta, hogy ennek legerősebb motivációs tényezője a kívánság. Mert ő is megkívánta az isteni hatalmat, és ez okozta a bukását. Tehát jól tudta. A bűn ösztönzést kapott a törvény által, az Édenkertben tehát, maga az ellenség, az ördög kapott ösztönzést, de most nem így van már. Mert a bűnös emberi természet ott van bennünk. Mindenkiben. Ádám óta, Ádám bukása óta. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a bűn ösztönzést kapott a törvény által, vagy kap a törvény által, ma is így van. Minden szülő szembesül azzal, hogy a tiltó parancsolatok a gyermekében ellenállásítanak. Valamelyik passzív, valamelyik aktív. Valamelyik csendes lázadó, valamelyik durván tolja. De még erről szólni fogok, mert csodálatos a kijelentésnek ez a szakasza, ugyanis sok minden megérthetünk az emberi léleknek a működéséből, és a korszakoknak a helyes kezelésére nézve, akár szülőként is. Tehát ösztönzést kapott a parancsolattól a bűn, felszított és felszított benne mindenféle kívánságot, mondja Pál, mert a törvény nélkül halott a bűn, nem tud mit csinálni. Mert ugye, amíg nem volt tiltó parancsolat, mit tudott csinálni a sátán? Hát csak figyelt. Hát minden rendben volt, az ember jól volt, élhetett mindennel. Hát semmiben nem tudott belekapaszkodni. Alig várta, hogy valamit Isten mondjon, hogy nem szabad, mert akkor ezzel szemben tudta megfogalmazni az ő hamis gondolatát. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy mindentől el vagy, meg vagy fosztva. Azt akarják a szüleid, hogy ne élvezd az életet. Meg akarják neked tiltani, meg akarnak fosztani, el akarnak zárni. Látod a többinek, milyen jó élete van? Te meg itt vagy, senvedsz. A szülői tiltással már is megjelenik az ördögnek a mozgástere. Azonnal kapcsolódhat a gyermek lelkéhez, és ösztönözni tudja a lázadásra. De hát ugye bennünket, felnőtteket is, ne hagyjuk ki magunkat. Az ösztönzés kifejezés egy katonai kifejezés. Támaszpontot jelent. Előre tolt felderítési pontot jelent, ahol föl tud zárkózni a hadsereg. A támadás előkészítésének bázispontja. Ez a görög kifejezés, amit itt ösztönzésként hoz a Biblia. Ugródeszka a seregnek ez a támaszpont. És ezt azt mondja, hogy a bűn támaszpontot, állomást létesített bennünk, a bennünket provokáló parancsolat útján, hogy haladunk előre, Isten akaratával találkozunk, ezen az úton haladunk. Maga ez a bűn, a bűnös emberi természet egy támaszpontja az ellenségnek az életünkben. A bűn támaszpontja. A bűnös természet, a bűnre hajlandóság. Ádám és Éva bűnbeesése óta ismerjük ezt a törvényszerűséget. Hoztam is egy-két képet ezzel kapcsolatosan. Az embernek a tiltott gyümölcs kívánatosabb. Csábító. Ez megnyilvánulhat az ember életében az utasításokkal szembeni dacolással, vagy erre való hajlammal. Azért sem. Azért is. Fűre lépni tilos. Ki az, akiben nem támad fel, mikor látja ezt a táblát? Csak egy kicsit. És van két fickó, ott van fűre lépni tilos, aztán ott beszélgetnek. Aztán sebességkorlátozó tábla. Na nekem nem mondja meg senki. Hát biztonságos. Milyen hülyék ezek? Hát normálisak? Hát bocsánat a kifejezésé, de felhangosítom. Ami úgy belül néha megszületik. Idefele már én is jobban figyeltem. Az igazság. Magamnak is olvasom a Bibliát, nem csak nektek. Ágoston, Hippoly Ágoston, ugye katolikusok szentként tisztelik, mi meg tiszteljük, mint Isten emberét, és az egyik legjelentősebb teológusát a egyháznak. A Vallomások című művében a tanúbizonyságot tesz a megtéréséről. És leír egy döbbenetes történetet később, amikor a később látja a 16 éves önmagát, már megtért hívő emberként. Ugyanis 16 évesen a barátaival körtét loptak. Nem azért, mert éhesek voltak, vagy ne lett volna körtéjük, mert otthon azt mondja, sok körtéjük volt, szebb és jobb is volt, mint amit loptak. Amit loptak körtét, azt meg odaadták a disznóknak. Még csak meg sem ették. És elkezdett gondolkodni a 16 éves önmagán, hogy miért lopott. Nagyon összefügg azzal, amiről most beszélgetünk. Így ír. Olyasmit loptam, aminek bővében voltam én is. Sőt, az enyém még jobb is volt. Annyira durva, hogy a tiltottat így kívánja az ember. Még akkor is, ha van neki. Lehet, hogy jobb is van neki, mint amit kíván. De mivel tiltott, a szomszéd földje, szomszéd fűje, vagy földje, vagy kertje, mindig zöldebb, mindig szebb. Köszi. Ketten kiteszünk egy egészséges felet. Azt mondja, hát az enyém még jobb is volt. Nem is a lopás bűnében megkívánt jószág, azaz, amit megszereztünk, körte élvezetére vágyakoztam. Ez is nagyon durva. Tehát nem arra az élvezetre vágyott, hogy megegye azt a körtét. Nagyon durva. Csak a lopás és a bűni gyönyöre űzött. Hogyan találhattam örömet a tiltott dolog elkövetésében, amely nem is tetszett más okon, csupán azért, mert megcselekednem nem volt szabad. Nagyon durva. Hányan vergődnek a bűnben azért, mert tiltva van nekik, nem élvezik. Tehát én láttam már ilyen alkohol függő embereket, és amikor megitták a felest, így vették, megitták, láttam rajtuk, hogy készülnek. És aztán megitták, tehát látszott, hogy borzalmasan rossz volt nekik. Mégis megitták. És hányan vannak így ma is, akik bűnben élnek, és nem is élvezik, amit csinálnak. Mert lehet, hogy sokkal jobb életük van egyébként enélkül. De valami űzi őket, a parancsolat felkeltette bennük a vágyat, hogy valami tiltott dolgot csináljanak, és kipróbálják. Ágoston nagyon jól megfogalmazza a léleknek a mélységeit, a lélekben, az emberi szívben, a romlott szívben lévő kohót, gyárat, bűngyárat, vagy bálmánygyár, ahogy egy keresztény író szólt erről. Tehát Ágoston érzékletes példájából is láthatjuk, hogy nem az Isten tödvénye, a parancsolat volt az oka vétkének, hanem az azzal szembeszegülő lázadást generáló bűn. Ez ébreszti az emberben a nekem nem mondja meg senki, mit csinálja gondolatot, majd hozzáállást. Erről a bűnös természetül írja az apostol a Róma 8:7-ben, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja alávetni. A törvényben Isten az ő akaratát tárja az ember elé, amely arra hivatott, hogy leleplezze a bűnt. Tehát ami ellenkezik Isten akaratával. A megromlott emberi természet azonban arra használja fel, hogy vétekre, törvényszegésre ösztönözze az embert. Sőt, a törvényszegést édesnek, kívánatosnak tünteti fel. Ez a kívánság okozza a pusztulást, Ahogyan ezt Jakab apostol az Úr testvére megfogalmazza a levelében, Jakab 1.13-tól. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Tehát az Isten akaratából nem származhat rossz. Az Isten akarata, amely a törvény, a parancsolat, az nem lehet rossz, mert Istentől nem származik gonosz. És ő a parancsolatból nem következik az, hogy gonoszra csábítana. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Aztán a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesed, a halált nemz. Ugye erről beszél az apostol? Itt ebben a levélben. Isten törvénye tehát jó, mert abban az ő akaratát ismerteti meg az emberrel. A leírtak szerint tehát gondoljunk vissza fiatalkorunkra. Vagy ha éppen a tinédzserkorban vagy, akkor hallgass figyelmesen, vagy tinédzserkorú gyerekeid vannak, akkor hallgass figyelmesen. A leírtak teszik érthetőbbé az öntudatra ébredő tinédzser lázadó hozzáállását. A szülő, aki ezt nem ismeri fel, a folyton nemmel, tiltással, éppen a tiltott megcselekvésére irányuló vágyat fog erősíteni a gyermekben. Értitek ezt? Tehát, ha nem ismeri fel a szülő a korszakváltást a gyermek életében, ez nem lehet pont 12 éves korra, kinél mikor történik, ha ugyanúgy próbál viselkedni a gyerekkel, mint kicsi volt, tehát ugye, akkor ugye a keretek és a keretek betartásának a következetes megvalósítása volt a nevelési módszer. De amikor kilép ebből a korba a gyermek, egészen másképpen kell viselkedni vele, mert ha nem viselkedünk vele helyesen, akkor minden jó szándékunk ellenére még gerjeszteni is fogjuk benne a kívánságot. Ezt tanítja a Biblia. Ebben a korszakban a következményekkel való szembesítés a segítséget jelentő hozzáállás a gyermek életében. A fiatal értelmező módon kell, hogy hallja. Tehát értelmező módon kell vele beszélgetni. De ehhez kölcsönös kapcsolat kell. És milyen döbbenetes, hogyha a szülő nem ismeri fel a fordulatot, akkor elveszíti a gyerekkel a kapcsolatot. És elveszíti a lehetőségét annak, hogy befolyással legyen az életére, hogy jó irányba terelje. Mert ebben a korszakban csak úgy lehet a partnerként kezelni, egyre inkább az önállóságra törekvő lelki állapotban lévő fiatalt, aki ugye még nem felnőtt, de afele törekszik, már van önálló gondolata, akarata, vágya, hogyha nem partnerként kezdem kezelni, azaz érdekel a véleménye. Akarom meghallgatni, megismerni, mit, miért gondol úgy? Vagy azt is elmondtass, hogy fogalmam sincs, miért van így. De ösztönöz valami, vágy, vagy a haverok, a barátok, vagy láttam valamit, ami kiváltotta bennem ezt a reakciót. Tehát ehhez kapcsolat kell. Kölcsönös tisztelet. Értékelni, megbeszélni a dolgokat. Segíteni kell a fiatalt, hogy a felelősség érzete erősödjön, kialakuljon. És ha mégsem hallgat a szülőre, a szülőnek bölcsnek kell lenni, és nem szabad megmenteni a következményektől. Tehát beszaladok ötször az iskolába, megmentem, nehogy rossz helyet kapjon, nehogy osztályfő, nehogy igazgatóit kapjon. Nyilvánvalóan a szülő érthető, tehát most nem azt mondom, hogy fel kell jelenteni a gyereket a rendőrséget, hogy börtönbe kerüljön, ezt még a magyar jog se kéri. Egyébként, tehát rokon ellen tanúbizonyságot nem kell tenni, tehát az mentesít a törvény is, ne értsetek félre. De nagyon bölcsnek kell lenni, mert ha mindentől megmenti, minden következménytől az ember gyermekét, soha nem tanul, nem alakul ki benne a felelősségérzet, hogy igenis a tetteinek van következménye. És ez az, amelyet az Atya Isten alkalmaz. Mi velünk is. Hogy a tetteink következményétől nem ment meg. És néhány embernek ez nagyon nagy traumát okoz a szellemi életében. Elrontott éveket az életéből, megtér, és nem érti, hogy miért nem boldódott meg minden karikacsapásra. Csettintek, a Jim kiúlik a palaszból, és csodálatos életet élek. Hát azért, mert Isten az atyád és ő felnőtt embert akar nevelni belőled, aki érzi a tetteinek a súlyát. És a súlyát a tetteinek csak az érzi, aki szembesül a következményekkel. Ezt mondja a bölcsesség, hogy a bölcs, mint tanul, más kárán. A balga pedig, még a sajátján se. Hát kell imádkoznunk bölcsességért, hogy legyünk bölcs gyermekei az atyának, és imádkozz a gyermekeinkért, hogy adassék nekik bölcsesség az Istentől. A bölcsesség kezdete pedig Istennek félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. A bölcsesség és az intés csak a bolondok vetik meg. Aki tisztességet akar, ő legyen alázatos. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. Ne fedd meg a csúfoldot, mert meggyűlöl téged. Hogyan viszonyulok, hogyan állok Istenhez, az ő parancsolataihoz, az ő tanításához. A bűnös természet tehát katonai támaszpontot épít ki minden ember lelkében a bennünket provokáló parancsolat útján. Így minden tiltás muníciul szolgálhat a bűnnek. Végezetül pedig összegezve az elhangzottakat, még lehet hamarabb befejezem, mint szoktam. Hát ez csodálatos. Még a végén fejlődök. Halleluja! Összegezve tehát. Ugye fölírtam itt három szót, hogy leleplezi, kiváltja, károsztatja, mármint a bűnt. Nézzük akkor ezt a három gondolatot a felolvasott igékkel párosítva. A törvény rámutat a bűnre, és nem kiváltja azt. Tehát a törvény nem következménye, a bűn nem a törvény következménye, hanem mint amikor csinálja valaki a stiklit, és elhúzzák a függönyt, és lebukik. Vagy amikor bemegy a betörő a házba, matat, és fölkapcsolják a villanyt. És megkérdezik, hogy hé, komám, tettél oda valamit? Ugye ezt mondja a Róma 7:7. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn, szó sincs róla. Viszont a bűn nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. És a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. Tehát a törvény csak rávilágít, megmutatja, hogy mi a bűn. Aztán a következő, a törvény kiváltja a bűnt. A 8. versben ezt mondja Pál, de a bűn a parancsolattól ösztönzés kapott, és felszított benne mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn, ugye? Hogy mi? Azért, neked nem mondja meg senki ez a hozzáállás. Ugye, mint Éva az Édenkertben, akiben a sátán ravasz módon felhasználta a törvényt, hogy a kívánságot felébressze benne, ösztönözve őt a bűnre. És a harmadik dolog pedig a törvény károsztatja a bűnt. Erről beszél Róma 7:9-10. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor, amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn. Én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett a halálommá, azaz a törvény megmutatja, hogy a törvény szegés következménye a halál. Tehát megint csak a törvény, látjátok, hogy jó. A törvény jó. A törvény megmutatja, hogy elveszett állapotban, bűnben élek. A törvény azon az úton szembesít azzal, hogy lázadó természetem van, meg kell térnem. Megváltásra van szükségem. Ki segíthet rajtam? És a törvény jó, mert a törvény megmutatja, hogy a bűn állapotában maradsz, akkor el fogsz veszni. Örök halál lesz a részed. Tehát előre, jó előre felhívja a figyelmet a következményre. Hogy ne kelljen azzal szembesülni. A törvény tehát leleplezi, kiváltja és károsztatja a bűnt. Ahogy már olvastam, de most megerősítem, nem a törvény okozta a bűnt, hanem a bukott természetből fakad. Az a bukott természetből fakad, mely következménye a halál. Ez pedig visszavezet bennünket az Édenkertbe, ahol belépett a bűn és a hitszegés az emberiség életébe, így nyert felette hatalmat a halál. A törvény tehát önmagában nem rossz, de rámutat a bűnre. Leleplezve annak bűn mi voltát, ami a halált okozza. A törvény így nem képes megmenteni vagy üdvözíteni az embert. Erre egyedül Jézus Krisztus képes, aki a bűn adósságunkat tulajdontestének feláldozásával fizette ki. Így kínálva fel minden ember számára a kegyelmet, a megbocsátást és a feltámadás általi örök életet. Így vall Péter apostol, nincs üdvösség senki másban. Nem is aratott más név, nem is aratott az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk, megmenekülhetnénk. Ugye hozzátehetjük, csak a Jézus Krisztusé. Áldassék az ő szent neve. Mert Jézus Krisztus által van szabadulás a bűnből, van erő ellenállni a romlottság kívánságának, felismerni az igazán jót, és megszabadulni az ítélettől, a haláltól, és örök békességet nyerni az Istentől, a vele való közösségben. És azzal a reménységgel élhetjük az életünket, hogy a menny felé tartunk, és a mennyben van otthonunk.